prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében az iráni helyzettel, az amerikai tőkepiacokkal, a jegybank szerepét betöltő Fed mozgásterével foglalkozunk. Alapkezelői szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan lehet érdemes befektetőként viselkedni. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át. Milyen most a növekedési és inflációs pálya, mire lehet számítani a következő időszakban, és hogyan viselkedhet a forint, hiszen az euróval szemben 4 éve nem látott szinteken tartózkodik, és jelentős erőt mutat. Kérem, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mi várhat ránk a tőkepiacokon a következő időszakban? Itt van a stúdióban Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere. Üdvözöllek, szervusz!
Szia Robi, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyha valaki ránéz a globálisan iránymutató S&P 500-as indexre, akkor azt mondhatná, hogy nincs itt semmi látnivaló, gyakorlatilag új történelmi csúcson vagyunk. Ugyanakkor emlékezhetünk arra, hogy amikor ránk tört tavaly a globális vámháború, és Trump elkezdte emelni a téteket, akkor viszont egy elég markáns visszaesést lehetett látni. Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy most sokkal reziliensebbek tudtak maradni, legalábbis az amerikai részvényindexek?
Valóban így van, ahogy mondod. Az S&P, tehát az amerikai leggyakrabban emlegetett részvényindex, az történelmi magasságokban van. Ez elsősorban amúgy a technológiai szegmensnek köszönhető. A mesterséges intelligencia és az ezt övező eufória, mert szerintem most nyugodtan beszélhetünk eufóriáról, hogy itt főleg az amerikai részvénypiacon, a nagy részvénypiacok közül a technológiai szektor súlya az ott a legnagyobb, szemben mondjuk az európai valami inkább pénzügyi szektor domináns, és hát ez gyakorlatilag elfedi azokat a problémákat, amit ez a konfliktus okoz, illetve maga a világ is egyelőre ezt el tudta fedni, hiszen ugye most arról van szó, hogy a Hormozi szoroson keresztül nem tud átjutni az a kitermelt olaj, amit itt az öbölmenti országok termelnek, ugye ez a világ termelésének egy jelentős részét képezi, ez nem tud kijönni az öbölből, és ezért készlethiányok tudnak kialakulni, de van annyi tartalék, vagy volt eddig annyi tartalék a rendszerben, tehát ezek a stratégiai készletek, hogy ezt némileg tudták ellensúlyozni. Így is emelkedett az olajár, tehát például az USA-ban $3.5 per gallonról most már $5 fölött vagyunk átlagos szinten, tehát nagyon markáns az emelkedés, de fizikai hiánykészletek azok még limitáltak, maradtak. Ez az egyik ok, a másik pedig ugye itt a hírfolyam az folyamatosan javuló tendenciát mutatott, tehát az elején volt egy nagyon erős sokk, és ott még március végén voltak olyan tweetek, hogy egy civilizációnak is vége lehet, majd ebben egy nagyon éres fordulat jött, és azóta inkább ez a békekereső hangnem van jelen a piacokon, illetve a hírfolyamokban, és így a piacok is nagyon át tudtak tekinteni ezen a problémán, és úgy vannak ezzel, hogy ez egy időszakos probléma lesz, ezen keresztül lehet nézni, mert 1-2 év múlva erre már senki nem fog emlékezni, vagy legalábbis nem lesz olyan számottevő. És itt ugye nagyon gyorsan változnak a dolgok. Annyi kulisszatitkot szerintem megoszthatunk a hallgatókkal, hogy mi egy héttel ezelőtt egyeztettünk arról, hogy mi lesz a mai interjú témája, és én akkor ilyenkor elkezdek mindig gondolkodni, hogy mi is legyen a vázlat, és össze is írom magamnak. Na most ez a vázlat, ez annyiban változott, hogy pont ezen a héten már kijött egy olyan hír, hogy ugye egy egyoldalas memorandumot szeretne aláírni a két fél, ami majd alapot ad arra, hogy egy hosszú távú béketárgyalást létrejöjjön, és egy keretrendszer, hogy hogyan tudnak majd tovább működni, részletezik majd a nukleáris programnak a leszerelését és a hormozi szoros jövőbeni kérdését. Ennek amúgy nagyon örült a piac, ennek a hírnek. Én amúgy erre is számítottam, tehát ez lett volna a fő üzenet, amit már így felskicceltem magamnak a vázlatra, hogy egy ilyen óvatos optimizmus így bennem van, és én vártam valami tényleg pozitív fejleményre, és azért gondoltam ezt, mert az egyik legfőbb indok az volt, hogy ugye idén időközi választások lesznek az USA-ban, És itt már említettem azt, hogy most már 5 dollár fölött van az USA-ban a benzinára, és azért ez jelentős elégedetlenséget vált ki, és ugye amikor az emberek elégedetlenek, akkor hajlamosak új pártokra, vagy új pártszínekre szavazni. Ugye itt most az időközi választáson a kongresszus újul meg, és a szenátusnak az egyharmada, és ugye Trump republikánus színekben indult, és most a republikánusok vannak többségben mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban. És hát ez még ha nem is Trumpról van itt szó, mert ez nem elnökválasztás lesz, de azért a republikánus pártnak a népszerűsége és Trump népszerűsége az csökken, és alapvetően sem annyira népszerű most ez a háború az amerikai lakosság körében. Ugye itt nem volt olyan előzmény, hogy Irán valamilyen agresszív cselekedetet hajtott volna végre. Úgyhogy ez volt az egyik legfőbb vezérfonal, illetve azért az USA szövetségei sem csatlakoztak ehhez, ugye Izraelt leszámítva. Itt Trump többször hangot is adott annak, hogy a németek miért nem segítenek, és az európai szövetségesek, mikor USA-nak szüksége lenne rájuk. Úgyhogy ez is afelé tolt az egész konfliktus, hogy itt azért minél hamarabb egy megoldás körvonalazódjon. Illetve, hát ami még a másik oldalon fontos, tehát Irán oldalán pedig az, hogy ott a tározók most már elérték a kapacitásaikat. Tehát itt az a fontos az olajkitermelésnél, hogyha megfúrják az olajkutakat, és megy a termelés, akkor ezt nem lehet egy ilyen start-stop gombbal csak úgy leállítani, ennek nagyon nagy költsége van ilyenkor, a leállításnak is, és az újraindításnak is. Tehát most már effektív az iráni oldalnak is elkezdett fájni az, hogy mit csináljanak a kitermelt olajjal. Ami miatt szerintem mégsem lehetünk teljesen optimisták, hogy ez, és azért utaltam az óvatos optimizmusra, az pedig az, hogy hát egyrészt iszonyat hadi jelenlét van most a régióban, és azért az mindig megnöveli az esélyét, hogy valami gyorsan fellángol, vagy kirobban. Illetve az USA-nak ez kevésbé fájt ez az egész történet, hiszen ők már nettó olajexportőrök. Ebből a szempontból nem fájt az amerikaiaknak, illetve még egy pozitív hozadéka is van számukra, hogy Kínát viszont eléggé gyengítik ezzel, tehát a Kína pozícióját, hiszen Kína nyersanyag importőr, ugye ők nagy vásárlói itt az öbölmenti olajnak, és egyéb iránt amúgy venezuelai olajnak is vásárlói voltak, tehát itt egy ilyen stratégiai odaszúrás vagy hatalmi fitoktatás is bejön a képbe, tehát emiatt szerintem nem lehetünk teljesen túl ezen, és ezért mondtam az óvatos optimizmust.
A részvénypiacok szempontjából nem csak a geopolitikai helyzetnek van egy kulcs szerepe, hanem annak is, hogy egyébként többek között az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az hogyan tekint a monetáris politikára. Említetted most már a tartósan magasra szökő olajárakat. Hogyan látod a Fednek jelenleg a szerepét, mennyire kerülhetnek veszélybe az inflációs célok, illetve egy új elnök jelölt is bejelentésre került, mennyiben befolyásolhatja ez a helyzetet?
Szerintem nagyban, tehát most mindenki az iráni konfliktusra fókuszál, de hogyha ezen tényleg túl leszünk, legalább olyan formában, hogy valamilyen idéglenes, vállalható béketerv összeállításra kerül, akkor szerintem a piacok is elkezdenek a klasszikus gazdasági kérdésekkel foglalkozni, például, hogy a monetáris politika hogyan fog alakulni az USA-ban, és ugye itt szerintem meglehetősen kevés hír esik erről. Kevin Warsh lesz a Fed új elnöke várhatóan, és szerintem nagyon sok újítást hozhat majd így a Fed életébe. Azért gondolom ezt, mert ugye ő alapvetően nem egy ilyen akadémiai vonalról érkezik, ő neki befektetési bankár múltja van, tehát ő a Morgan Stanley-nél kezdte a karrierjét, volt már a Fed munkavállalója, tehát már tudja is, hogy hogyan néz ki ez belülről, és még visszatérve a befektetési banki vonalra, ő Stanley Druckenmillerrel is együtt dolgozott, tehát a világ egyik legjobb hedge fund menedzserével, tehát szerintem azokat a kritikákat, amiket a befektetői társadalom gyakran megfogalmaz a jegybankokkal szemben, azt ő pontosan tudja, és érti, és látja, és ezért szerintem tőle nagyon sok reformra számíthatunk. Például a legutóbbi kongresszusi meghallgatásán említette, hogy nem tartja a jelenlegi inflációs mérőszámot vagy mutatószámot a legjobbnak, egy másikat javasol, ami egyéb iránt sokkal közelebb van most jelenleg a Fed jegybanki céljához, tehát ez közel 2%, míg most a mostani por PC az ezennél sokkal magasabban van, tehát ez például már egyből lehetővé tenni azt, hogy hamarabb elindulhasson a kamatcsökkentés. Illetve a Fed az gyakorlatilag negyed évente szokott adni egy ilyen előremutatást a kormányzó tagok részéről, hogy milyen kamatpályát várnak, ugye ez a dot plot, vagy magyarul pöttyös ábra. Ő ezt is élesen kritizálja, szerint az ilyenfajta előremutatások, vagy iránymutatások, azok horgonyozzák a döntés képességváltását, tehát hogy sokkal nehezebben váltanak úgy a döntéshozók, hogyha adnak egy ilyen iránymutatást, mert később ezt sokkal nehezebb megváltoztatni, hogyha a környezet is változik, tehát ő azt gondolja, hogy ezek kevésbé hasznos eszközök, és ami szerintem ennél is fontosabb, az az, hogy ugye ő alapvetően a kínálat oldali közgazdaságtannak a nagy híve, szeretné a gazdasági növekedést, a termelést minél inkább segíteni, és ugye monetáris oldalról ezt leginkább az alacsony kamatokkal lehet megtenni, és ugye az elmélet szerint, hogy ez kellő hatékonyság növekedéssel párosul, akkor ez nem is okoz inflációs nyomást így a rendszerben. Szóval én azt várom, hogy így a kamatcsökkentéseknek az árazása az visszaépülhet majd az USA-ban. Ugye idénre teljesen kiárasztuk a kamatvágást, és jövő decemberig is csak egy kamatvágás van beárazva ugye a határidős görbékbe. Hogyha túl leszünk az iráni konfliktuson, és ezen a kínálati sokkon, ami most ugye rövid távon biztos, hogy okoz inflációt, de ez kikerül ez a rendszerből, akkor szerintem ez nagyon gyorsan vissza fog jönni. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg úgy általánosságban a tőkepiacokra szerintem amúgy a legnagyobb hatást gyakorolja, a mérleg főösszeg. Ebben viszont kifejezetten héja Kevin Walsh, tehát ő kisebb amerikai mérleg főösszeget szeretne a jegybank részéről, ami nagyon érdekes kérdéseket vet föl, mert ugye itt gyakorlatilag már a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságra is az első válasz az volt amerikai oldalról, hogy pénznyomtatás, tehát ugye a kötvényvásárlási programok az amerikai jegybank részéről, és ugye a Covid-ban is ez volt az egyik legnagyobb eszköz, ugye óriásira duzzadt a mérlegfőösszeg, és ezt már elkezdték folyamatosan csökkenteni, de ez nagyon lassan haladt, és ezért még mindig nagy, és amikor voltak kisebb likviditási problémák, például a Silicon Valley Bank, mikor bajba került, akkor egyből megint gyakorlatilag likviditást kellett pumpálni a rendszerbe. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az eszközárak szempontjából, itt kötvény, részvény, de még akár az ingatlan piacnál is nagyon fontos, hogy mennyi likviditás áll rendelkezésre, és sokan ezzel magyarázzák az elmúlt évtizedek szárnyalását és erős tőkepiaci teljesítményét, hogy gyakorlatilag folyamatosan nőtt a Fed mérlegfőszeg, és nem csak a Fedé, hanem az összes jegybanké, de hogy ez a likviditás pumpa, ez minden eszközárnak felvitte az árát, és gyakorlatilag eszközárinflációt láthattunk, és nem pedig fogyasztói árinflációt.
Mindezek tudatában, amiről itt beszélgettünk, hogyan látod jelenleg a fontosabb amerikai szektorok helyzetét? Kiemelted azt, hogy azért itt a mesterséges intelligenciához köthető technológiai alszegmensekben kifejezetten van egy eufória. Hogyan érdemes jelenleg gondolkodniuk a befektetőknek, akik preferálják az amerikai részvénypiacot?
Szerintem ami a legfontosabb, hogy próbáljunk minél jobban körüljárni egy-egy kérdéskört, és itt most a mesterséges intelligenciára gondolok. Ha nagyon naívak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez a teljes technológiai szektort ugyanúgy érinti, akkor azt nem gondoljuk jól. Tehát egy befektetőnek, egy megtakarítónak itt most mesterséges intelligencia forradalom ide vagy oda, nem elég csak mondjuk megvenni egy olyan eszközt, befektetési alapot, ami a technológiáira koncentrál, mert azt látjuk jelenleg, és ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy eltérően érinti ez a forradalom az egyes szereplőket. Ugye itt három része osztható a történet szerintem. Vannak a mega cégek, ezek a hyperscalerek az USA-ban, itt a Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, hasonló cégeket kell érteni. óriási vállalatok jellemzően saját nyelvi modelleket fejlesztenek, aminek óriási költsége van jelenleg, tehát ezek a cégek korábban rengeteg készpénzt termeltek meg, és ezt a készpénzt nem kellett úgymond beruházásra költeniük, hanem tudtak nagyon sok részvény visszavásárlást csinálni például, de most azt látjuk, hogy ugye ezeknek a nagy nyelvi modelleknek rengeteg számítási kapacitás igényük van, óriási energiát fogyasztanak, és ezek a költségek iszonyatos beruházásokat rónak ezekre a cégekre. Itt a várakozások szerint csak ez a 4-5 cég, ez 6-700 milliárd dollárt elkölthet, ugye ez a magyar GDP többszöröse, és ezt egy év alatt, de most azt látják, hogy aki kimarad, az lemarad, és attól függetlenül, hogy nem tudják, hogy pontosan mi lesz a megtérülés ezeknek a beruházásoknak, itt menni kell előre, tehát folyamatosan investálnak, és építik az adatközpontokat, vásárolják a csipeket. Most legutóbb a memória a nagyon forró téma, itt látszanak olyan kapacitásbeli problémák, ami miatt elszállnak a memóriárak, de ugye említettem az energiaigényt is, tehát, hogy itt kis atomreaktorokat, vagy egyéb energiaforrásokat is meg kell építeniük mellé. Tehát itt gyakorlatilag ezt a szegmenst, ezeket a nagyon nagy cégeket, akik saját modelleket fejlesztenek, itt gyakorlatilag egy óriási beruházási kényszer van, ami egy kérdőjeles. Ahol lecsapódik ez a nagyon sok pénz, az a félvezető szektor, ugye ők gyártják a csipeket, legyen szó itt GPU-ról, CPU-ról, akár memóriákról, itt csapódik ki az a profit, amit ezek a cégek elköltenek, mert rendkívül jó áréssel tudnak dolgozni, hiszen annyira szűkösek a kapacitások jelenleg. És ez látszódik az árfolyamokban is, tehát ezek a félvezető szektorbeli cégek, ezek óriási emelkedtek idén is, de ugye, ha visszagondolunk a teljes mesterséges intelligencia forradalomról, annak is a legnagyobb nyertes az Nvidia volt, ugye, aki szintén csipeket gyárt. És akkor van a harmadik szektor, az pedig a szoftver cégek, ugye az is a technológiai szektornak egy nagy szegmense. Itt viszont pont azt látjuk, hogy az üzleti modell itt nagyon sérülékeny, mert ezek a nyelvi modellek, tehát a maga, ami most mesterséggel és intelligencia alatt értünk, az például rendkívül jól programoz, tehát nagyon jól tud kódokat írni, és ugye a szoftver cégek azok meg jellemzően nem mások, mint több ezer sor kód, és ugye ezeket a programokat, szoftvereket árulják, és ott kevésbé látják a befektetők azt, hogy ezek jól körül lennének bástyázva, és ott látják leginkább a veszélyeket, hogy az a szektor például nagyon nagy veszélynek van kitéve, és ez is látszik az árfolyamon, hogy a szoftver cégeket tömörítő ETF-ek, azok folyamatos lejtmenetben vannak idén, és tehát hiába van mesterséges intelligencia forradalom, és gondolnánk azt, hogy a teljes tech szektor az szárnyal, ez nem így van. Ahogy említettem, ez a három szegmens, ez teljesen külön utakon jár, és eltérően reagál ezekre.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Sok érdekes információ volt, úgyhogy fogjuk még majd folytatni ezt a beszélgetést, de már ennyi fért az adásunkba. Bene Zsombora, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a meghívást.
Ez még mindig a prémium kategória.